Carmel felhívta a szállodában Rinkert, és bemutatkozás nélkül közölte. Tűnjön el onnan most rögtön, a fényképét leközölték a tévében. Micsoda? Rinker szíve kalapálni kezdett, vadul körülnézett a szobában. A ruháit kereste, futásra készen kutatta a lehetséges ujjlenyomatokat. Davenport mozaikképet csináltatott magáról, és leadatta a tévében. Körülbelül 10 perc múlva újra leadják a hármas csatornán. Tartsa a vonalat! Rinker felkapta a tévé távkapcsolóját, és a hármas csatornára kapcsolt. A bemondó egy komoly szőke, aki úgy nézett ki, mint a kiérdemesült Miss America, közölte. Az Avis béra utót a reptéren. 2 Avis alkalmazott, akiknek a személyazonosságát nem közölték, a következő mozaik képet készítette a rendőrség részére. Ha láttak valahol ezt a nőt, Rinker rámerett a fényképre, majd közölte Carmellel. Nem is olyan, mint én. A maga szemében lehet, hogy nem olyan, de én magára ismertem, válaszolt Carmel. Végigjárják vele a szállodákat, a moteleket, minden nyilvános helyet, és érdeklődnek, nem láttak-e bárkit, akire ráillik a leírás. Rinker bólintott. Rendben. 4 óra múlva itt sem vagyok. Menjen Iowába, javasolta Carmel. De ez Moánba. Ott nem tudják venni a helyi tévécsatorna adását, és ha kell, 3 óra alatt itt lehet. Ha odaér, hívjon fel ezen a számon, és adja meg a számot, amin elérhetem. Mit fogunk most csinálni? Rá kell térnünk a B-tervre. Valahogy a nyomunkra jutott. Nem tudom, hogy, de nyilván forral valamit. Ó, Jézusom, le tudja szerelni? A kezembe veszem az ügyet, mondta Carmel elszántan. Most pedig kifelé onnan. Már itt sem vagyok. Svensson és Franklin, a 2 nyomozó, a Regency White egyik londinerének tanácsára az igazgatóhoz mentek a mozaik képpel, de ő csak a fejét rázta. Nem ismerem a hölgyet, de én csak a vendégek egy részével találkozom. Megtudhatnánk, hány egyedülálló nő van a szállodában? Javasolta Franklin. Talán beszélhetnénk a szobalányokkal.
A legtöbben már hazamentek, mondta az apró bajszos igazgató. Szólaltok a fiúknak a szobaszolgálattól és a londinereknek.
Az elérhető recepciósok segítségével 4 nőre sikerült leszűkíteni a szóba jöhető személyek listáját. 2 többé-kevésbé megfelelt a leírásnak, 2-re pedig senki nem emlékezett. A londiner, akit mindenki csak Louisként emlegetett, emlékezett valakire, aki tökéletesen olyan volt, mint a kép, de nem tudta, melyik szobában lakott.
Ő lesz az, mondta Svenssonnak.
Svensson felhívta Lukaszt és közölte vele, hogy van egy lehetséges gyanúsítottjuk.
Várjanak meg, mondta Lukasz.
Vártak. Közben végigkérdezték az éttermi dolgozókat. 2 is látni vélték a nőt, de nem voltak biztosak benne. Elvégre a kép nem volt tökéletes. Lukasz lóhalálában érkezett, a járda szegénél hagyta a Porsét és odavetette az ajtónálónak.
Ha Zsaru jár erre, mondja meg neki, hogy a kocsi Davenport felügyelője.
Rendben van, főnök, válaszolt az ajtónáló és tisztelgett.
Pont, mint New Yorkban.
Franklin a szállodai hallban várta.
Indulhatunk, mondta.
Volt más is, aki felismerte? Kérdezte Lukasz.
Néhányan, de a fénykép alapján nem voltak biztosak benne.
Még mindig ez a legjobb, amit sikerült összehoznunk, mondta Lukasz.
Egy darabig tűnődve szemlélte a képet, és ugyanaz a furcsa déjà vu érzés kerítette hatalmába, mint amikor legelőször meglátta. Úgy érezte, ismeri valahonnan ezt a nőt, talán mert egy bizonyos típust testesített meg. Olyan volt, mint a szurkolók kórus vezetője. Csinos, begyes, kisportolt. Legalább 100 hasonlót ismert, de a rendőrség kötelékében is volt vagy 20 ugyanilyen. Fekete haját leszámítva, Cheryl is lehetett volna.
Mitchell Jones! Dörmögte az igazgató, és megkoppintotta az ajtót.
Egy pillanat! Válaszolt a női hang. A 3 rendőr hátra lépett, az igazgató csúfondárosan nézett rájuk. Aztán rájött, hogy a nő esetleg lövöldözhet, és ő is tett egy lépést hátra. Az ajtó résnyére nyílt, és Mitchell Jones kinézett. Fekete hajú nő volt.
Sajnálom, eltévesztettük a szobát, mondta Svensson. Biztonsági ellenőrzést tartunk.
A következő szobából nem jött válasz. Lukasz az igazgató felé bolintott, aki a fő kulcsal kinyitotta az ajtót, és sietve ellépett az ajtó elől. Svensson elfordította az ajtó gombját, és bement.
Jézusom, olyan, mintha agyon vertek volna valakit, mondta Franklin.
A szobában és az ágyon szanaszétszórt ruhák hevertek, 2 pár láthatóan még nedves harisnya nadrág lógott az ajtón, egy gyapjú kardigán száradt a pokrócra terített törölközön.
két nyitott bőrönt feküdt a földön, mintha fürget tolvaj fosztotta volna ki.
Mintha a feleségem járt volna itt, jegyezte meg Svensson. Ez a nő pont olyan kibaszott rendetlen.
Az igazgató kidugta a fejét Franklin terjedelmes háta mögül.
Úgy látom, az úrnak igaza van. Egyedül álló nő. Ha, és látniuk kéne, mit művelt a fürdőszobával.
Hogy mi mindent képesek a nők belepakolni a WC csészébe. Egyszer az egyik hölgy vendégünknek elpusztult a kutyája, és megpróbálta lehúzni a WC-n.
Kis testű kutya volt? Kérdezte Franklin.
Hát persze,
az igazgató szeme, mintha kissé keresztbe állt volna.
Hát kinek jutna az eszébe lehúzni egy német juhászt?
A harmadik szoba feltűnően üres volt. Az ágyon, az összegyűrt takaron kívül semmi jel nem mutatott szállodai vendég jelenlétére.
Biztos benne, hogy ez a szoba foglalt? Kérdezte Lukasz.
Ó, igen,
bizonygatta az igazgató, és undorral nézett körül.
Meglógott.
Van gyakorlatom az ilyesmiben. Elpárolgott.
Akkor ez a mi emberünk, állította Lukasz.
Ide hívom a bűnügyi helyszínelőket.
400 dolcsi számlát hagyott hátra,
kesergett az igazgató.
Van ilyen? Ne nyúljon semmihez, mordult rá Franklin.
Franklin és Svensson felkereste a listán szereplő utolsó szobát, de alig, hogy Lukasz elkezdett körülnézni az üres szobában, Franklin visszajött.
Jobb, ha te is vetsz egy pillantást erre a tyúkra.
A személy leírás erre a nőre is illett. Szőke haj, kék szemek, kissé bögyös, ingerlő formák. Lukasz úgy érezte, mintha látta volna már valahol.
Ismerem én magát valahonnan? Kérdezte.
Nem, válaszolta a nő, és ingerült hangjába ijegység is keveredett.
Ki maga?
A rendőrfőnök helyettese vagyok, tájékoztatta Lukasz.
Hova valósi?
Seattle-ből jöttem.
Lukasz észrevette a karika gyűrűjét.
Férnél van?
Igen, de tudni szeretném.
Mit csinál itt a városban? Üzleti ügyben jött?
Mi folyik itt?
Érdeklődött a nő, szeme haragos villámokat szórt, tekintetéből eltűnt a félelem.
Várom a válaszát, kérdezett vissza Lukasz türelmesen. Üzleti ügyben járt nálunk?
Igen, a Radisonban megrendezett beültetési kongresszusra jöttem.
Mire?
Kérdezte Franklin. A hóri-horgas, sárga gyapjú szövet sportzakóban pompázó fekete, és úgy világított az ajtóban, akár egy sötét volt.
Fogbeültetés, fogorvos vagyok, válaszolta nő.
Köszönjük, mondta Lukasz.
Franklinre merett, megrázta a fejét, és mentegetőzve a nőhöz fordult.
Elnézést, hogy zavartuk, majd Franklin elmagyarázza a helyzetet. Íny kertész, mondta Svensson Lukasznak az előcsarnokban.
Micsoda?
Íny kertész. Így nevezi őket a többi fogorvos.
Tényleg? Kincsként fogom őrizni ezt a fontos információt. Lukasz visszatért az üres szobába, és a bűnügyi helyszínelőket várta. Egyetlen információra volt szüksége. Vajon letörölték-e a fürdőszobai porcelánfogantyúkat? Ha igen, akkor a gyilkos itt járt, és megint későn érkeztek. Franklin elment, hogy még egyszer ellenőrizze a rendetlen szoba lakóját. A két nyom biztosító megérkezett, és Lukasz elmondta nekik, mit akar tudni. Egyikük a fürdőszobába lépett, a mosdó porcelán csapjára pillantott, a táskájából kis parfümös üvegnek látszó üvegcsét vett elő, és fémszínű port fecskendezett a csapokra. Ezután a mosdóba dugta a fejét, hogy minél közelebbről megszemlélhesse az eredményt. Egy idő után felbukkant a mosdókagylóból.
Letörölték. Pattyolat tiszta, közölte.
A francba. Tudtam, bosszankodott Lukasz. Franklin megérkezett.
Megjött a feldúlt szoba lakója. 50-es és kutyája van. Kis testű kutyája. Felajánlottam, hogy leöblítem, de nem engedte.
Jól van, mondta Lukasz, és a nyombiztosítókhoz fordult.
Valószínűleg mindent letörölt, de azért ellenőrizzék. Bármi jól jöhet.
Nézze csak, szólalt meg a második helyszín elő. A zuhanyfülkéből bukkant elő, kis szállodai szappan darabkát tartott.
Mi az? Kérdezte Lukasz.
Azt hiszem, elfelejtette letörölni a szappant.
Mit felejtett el letörölni? Értetlenkedett Mallard. A szappant, ismételte Lukasz. Szappanon is lehet új lenyomatot hagyni? Nedves szappanon?
Bizonyos esetekben igen, tájékoztatta Lukasz.
Ha a szappan kicsúszik a kezéből, ott hagyja a földön, kijön a zuhany alól, még törölközik, ekkor eszébe jut a szappan felemeli és visszateszi a szappantartóba, akkor rajta hagyja az új lenyomatát.
Legalábbis szerintünk. A szappan egyik sarka benyomódott, mintha leesett volna. A dolog nehezebbik fele volt a szappant eljuttatni az irodába anélkül, hogy elcsesznénk az új lenyomatot. Kész, rémálom. Hogyan jártak el? Hűtőszekrénybe raktuk. Hová rakták? Lukasz bosszankodott. Valami gond van a telefonvonallal? Én tökéletesen hallom magát. Hát mi a francnak rakták hűtőszekrénybe? Kérdezte Mallard. Ahhoz képest, hogy könyvelőnek nézett ki, elég erősen megemelte a hangját. Arra gondoltunk, ha eléggé megkeményedik, ráfújhatjuk a port és megkaphatjuk az új lenyomatokat, magyarázta Lukasz. Most ugye láthatok, de halálosan rettegünk hozzányúlni. Attól tartunk, ha most ráfújjuk a port, az egész elmosódik. Jézusom! Felhívom az új lenyomat szakértőinket, és megkérem őket, hogy lépjenek kapcsolatba a maguk szakértőivel, mondta Mallard. Talán segíthetünk. Elkészültek az adategyeztetéssel? Kérdezte Lukasz. Igen. Még egyszer átfutottunk minden egyes volt gyanúsítotton, aki valaha is kapcsolatba került ezekkel az ügyekkel. Na és mi van a vicsitai fickóval? Még mindig drogot terjeszt? Piti kis seggfej, mondta Mallard. Még mindig figyeljük, de Malone 36 órája egyfolytában rinnyál, hogy hívjam vissza. Ha maga biztosan tudja, hogy a gyanúsított Minneapolisban volt, mielőtt mi tudjuk, hogy López nem ment el, akkor visszahívom. Az a nő. A mesterlövész itt volt, mondta Lukasz. Akkor szólok Malonnak, hogy csomagoljon. De még mindig nem hiszem, hogy nő. Minden esetre bekérem az aktákat a tanúvédelemről, és beszélek velük. Annyi mindent összeszedtünk a srácról, hogy legalább 300 évet a nyakába sózhatunk. Attól, hogy a López dolog nem jött be, a vicsitai kapcsolat még lehet jó vonal, mondta Lukasz. Tudom, és ha van valami ötlete, boldog lennék, ha megosztaná Malonnal. Pillanatnyilag nincs, mondta Lukasz. Nézze, intézze el, hogy a szakértői már is jelentkezzenek az azonosító fiúknál. Nagyon be vagyok rezelve, hogy mi történik, ha kivesszük azt a darab szappant a légmentes tárolódobozból. Miből? Kérdezte Mallard. A légmentes tárolódobozból, tudja, ahol a salátát, retket, meg ilyesmit tartanak, hogy friss maradjon. És kérem, ne folytassa, hallani sem akarom. A Manuel nevű fickó a gyilkossági csoportnál talált rá Lukaszra, aki Sloannal beszélgetett. Megpróbáljuk rögzíteni az új lenyomatokat, szólalt meg. Ó, Lukasz és Sloan egyszerre pattant föl, és az azonosítás felé igyekeztek. Az azonosítási csoportnál négy férfi állt körül egy hippit, váligérő hajjal, himbálódzó ezüstfülbevalóval. Úgy 16 éves lehetett, és különös lencsékkel felszerelt Nikon F5-ös kamerát tartott a kezében. A darabka szappan egy tupperware sapka tetején dekkolt az asztalon. Mi folyik itt? Kérdezte Lukasz, és a hippire nézett. Ne érjenek hozzám, mondta a fiú. Ha valami ráesik a szapparra, nyál vagy bármi, fújhatjuk. A kamerán keresztül, amelyet alig 30 centire tartott a szappantól, lenézett a darabkára. A fiam, dörmögte Lukasz felé a Harry nevű zsaru. Tehetséges fotós. Nézze csak azt a kis kerek fénysugarat a lencse végén. Olyan, mint egy vaku, és amikor lenéz az új lenyomatokra, némi árnyék. Csönd legyen, szólt rájuk a gyerek. Mindenki elnémult, Lukasz épp ki akarta nyitni a száját, és meg akarta kérdezni, vajon tudja, mit csinál, amikor a vaku felvillant, majd ismét villant. A fiú 24 képet készített 5 perc alatt felváltva, a fénnyel és nélküle, végül egy ezüst papírról visszatükröződő fényt használt. Amikor befejezte, Lukaszra nézett. Elég jól láttam. Kissé elkenődtek ugyan, de megfelelően kirajzolódtak a szemem előtt. Gondolja, hogy sikerült megörökíteni? Ahogy láttam, ugyanúgy meg is örökíthettem, válaszolta a fiú. Átfuttatom őket a Rosedale gyors előhívóján. Sokat segítene, ha felhívná őket és megmondaná nekik, hogy biztosítsanak nekem elsőbséget a sorban. Meg a diafelvételeket készített? Igen, sokkal jobb végeredményt kapnék, ha beszkennelném. Lukasz valószínűleg értetlenül nézett, mert a fiú hozzátette. Feltételezem, hogy digitális fájlt szeretne. Azt továbbíthatják az FBI-nak, és megkezdhetik a kutatást. Lukasz Sloanhoz fordult, keres valakit, aki a Rosedale-be viszi a kölyköt egy szirénázó, villogó járőrkocsival. Mondd meg a fotolaborosoknak, hogy azonnal vegyék kezelésbe a filmet, ahogy a fiú odaér. Sürgősen szükségünk van rá. Újra a fiúhoz fordult. Bejelentem szakértői díjra. Majd az apjának odaadom a kitöltendő nyomtatványt. Ha a képek sikerültek.
A fiú Sonnal együtt távozott, és Harriet Ashler, a legfőbb új lenyomat szakértő közölte. Jól van, most pedig vissza a hűtőbe, hogy megszilárduljon. Betette a szappant a hűtőszekrénybe, a következő 3 percben pedig valamennyien ott álltak és a hűtőszekrényt bámulták. Kis, barna, irodai hűtő volt, az egyik polcon 2 ebédes zacskóval, egy régóta aszalódó almával és az ajtóban egy üveg almalével. A szükséges idő letelte után Harriet újra kivette a szappant és megérintette. Jó, kemény, mondta. Próbáljuk meg. Az FBI szakértőivel egyeztetett eljárás a következő volt. Könnyű, száraz grafitport fújnak az új lenyomatokra, aztán a port megpróbálják óvatosan eltávolítani egy darab ragasztószalaggal. Ashler ráfújta a port a legkisebb, legkevésbé kivehető új lenyomatra, aztán a szappant darabka mellé guggolt. A szalagot? Valaki a kezébe nyomott egy tekercs mágikus javítószalagot. Óvatosan leeresztette a szalagot az első új lenyomatra, rövid ideig a szénrészecskéken hagyta, majd felemelte. A fenébe, mondta a szalagra pislantva. Felvette a nagyítót, és még egyszer megvizsgálta. Mi történt? Nincs új lenyomat, mondta. Visszanézett a szappanra. Csak egy egészen kis darabja az egész szappannak. Tökéletesen megsemmisült. Akkor most álljunk le, mondta Lukasz. Tegyük vissza a hűtőbe, és beszéljünk újra a gyagyásokkal. Talán egy másik szappannal és a saját új lenyomatainkkal kéne előbb kísérleteznünk, mielőtt újra megpróbáljuk. Ashler bólintott. Az lesz a legjobb. De azt hittem, sürgősen szükségünk van rá. Talán nincs, ha a Harry zseniális kölyke sikerrel járt. Harry zseniális fiacskájának bizony sikerült az áttörés. Sloane, aki imádott szirénázva, villogóval száguldani a városban, személyesen vitte el a Rosedale-be, és 1 óra alatt oda-vissza megjárták az utat. 4 egészen jól sikerült, mondta a fiú. Ha Mr. Sloane hajlandó hazavinni, beszkennelem, és már küldhetjük is az FBI-nak. Lucas a diapozitívokra nézett, és a fénycső elé tartotta őket. Nem sokat látott rajtuk, de még mindig jobb volt, mint a többi új lenyomat, amit eddigi életében látott. És jobb volt annál, mint ami szabad szemmel volt látható. Harry, fordult a fiú apjához. A gyerek frankon zseni. Rinker nem sokkal délután 5 után érkezett Des Moines-ba. Bejelentkezett a Holiday Inn-be, és felhívtak Carmelt a rádiótelefonon. Csupa rossz hírem van, újságolta Carmel. A rendőrségi emberem szerint megszerezték az új lenyomatát. Mindent letöröltem, mondta Rinker, de ő maga is érezte, milyen bizonytalan a hangja. Azt mondta, egy darab szappanon találták a Regency White-ban, mondta Carmel. Devonport emberei. Egy szappanon? Igen, azt mondta, elküldték az FBI-nak. Visszahívom, mondta Rinker. Emlékezett rá, amikor fölvette a szappant. Eszébe sem jutott, hogy letörölje. Mielőtt Carmel tiltakozhatott volna, megszakította a vonalat. Némán ült az ágyon, és megpróbálta összeszedni magát. Önfegyelme ellenére is egy apró könnycsepp szivárgott végig az arcán. Az a kibaszott Devonport. 3-szor egymás után mély lélegzetet vett, kifújta a levegőt, aztán 9 számot ütött be a telefonba. Egy Rinker, mondta, miután egy férfi hang jelentkezett. Meg kell szakítanom a kapcsolatot. Hosszú hallgatás után a férfi megkérdezte. Biztos benne? A Minneapolis-i ügyről van szó. Ugyan tudtukon kívül, de eljutottak a bárba, és Wichitában szaglásznak. Van rólam egy számítógépes mozaik képük. Nem jó kép, de mégiscsak valami. Most pedig azt hiszem, az új lenyomatomat is megszerezték.
Hogy történhetett ilyesmi? Kérdezte a hang hitetlenkedve.
Akár hiszi, akár nem megtörtént. Mondja meg Faffejnek, hogy hagyja el Wichitát, és vigye magával a pénzt. Megkopasztom a wichitai bankomat, minden iratot megsemmisítek, és ott hagyom neki a papírokat. Az övé lehet a bár, és kereshet egy új igazgatót, de az új lenyomataim ott vannak mindenhol. Megpróbálhat mindent letörölni, de nem hiszem, hogy sikerülne.
Mi van a lakásával?
Megpróbálok gyorsan oda menni, aztán ott hagyom, mondta. De először ellenőrzöm a helyet.
Nem hiszem, hogy bárkinek is meg lenne az új lenyomata.
Nincs is. Soha nem vették nyilvántartásba. Ez az egyetlen jó hír. De akkor is túl közel jutottak hozzám, és előbb-utóbb összeáll a kép. Márpedig én nem adom meg az esélyt.
Jól van. Jézusom, Klára.
Jó, jó, jó. Majd újra kapcsolatba lépünk, ha már tiszta a levegő.
Hol van most?
Minneapolisban.
Pár óra múlva elmegyek, de van még néhány elintéznivalóm. Ha egész éjjel a volánnál ülök, Wichitában lehetek, mire kinyitnak a bankok.
Miután befejezte a beszélgetést, Carmelt hívta.
Lezárul az életem eddigi szakasza, mondta. Holnap ilyenkor már csak a képzelete szülötte leszek.
Úgy érti, még a párt is feladja?
Mindent, válaszolt Rinker. Figyeljem! Még mindig úgy gondolja, hogy a B-tervel kellene próbálkoznunk?
Nos, ha magát elkapják, vagy még valamit összekaparnak rólam, gondolom az eldönteni a kérdést.
Jól van. Wichitába kell rohannom. Talán holnap éjszaka találkozunk.
Kétszer telefonált a repülőtérre, aztán taxit hívott. A kocsiját és a csomagját a Holiday Inn-ben hagyta, de a fegyvereket magával vitte. A taxi a Sheck közvetlen légijáratnál tette ki, ahol szűk szavú és túlságosan fiatal pilóta várta, a Wall Street zsurnát olvasta.
Miss Maxwell?
Igen.
Állítólag némi pénzt kéne kapnom.
Rinker $2000 vett elő a tárcájából és átadta a pilótának.
Már itt sem vagyunk, mondta a pilóta.
Pár perccel éjfél előtt érkezett Wichitába, taxit fogott és egyenesen a bárba hajtatott.
Hé, Johnny! Köszöntötte a csapost.
Visszajött, szólt oda a megszólított.
Igen, de már megyek is. Holnap találkozunk.
Fontos, Randy?
Hát, valami olyasmi. Elviszem a furgont, ne keresse.
Rendben.
A bár furgonjának egy nagy, praktikus Dodge-nak a kulcsával és tucatnyi alkoholos rekesszel került elő a hátsó teremből. Útban a lakása felé megállt a vegyes boltnál, vásárolt egy csomag műanyag szemetes zsákot, és az alkoholos rekesszel együtt a lakásához szállította. A második emeleten lakott, így három menetben sikerült felvinni a ládákat, amelyeket a konyhában tett le. A harmadik forduló után becsukta az ajtót és csomagolni kezdett. Megpróbált nem gondolkodni, a pakolásra összpontosított. Becsomagolta a nyulas zoknit, amit az anyja készített neki, amikor még emberi lényként élte az életét, mielőtt a mostoha apja az életöröm utolsó szikráját is kipüfölte belőle. Karácsonyra kapta a nyuszit 6 éves korában. Az egyetlen régi darab volt, amit megtartott. Berakta a fényképeket, amelyek más táncosokkal együtt ábrázolták, 2-3 St. Louis környéki bárban, és azokat, amelyeken az italraktár előtt áll másokkal együtt, miután befejezte táncosnői pályafutását. Berakta az első $2 bankót, amelyet a saját bárjában keresett. 6 évet töltött ebben a lakásban, és sokkal inkább az otthonának érezte, mint eddig bármi mást, így a csomagolás jó ideig tartott. Közben mérges dongóként mormogott. Az rohadt Devonport, hajtogatta. Miközben megpróbált mindent összecsomagolni, ami fontos volt a számára, beleértve a tankönyveit és a jegyzeteit is, rádöbbent, hogy lehetetlen mindent becsomagolni, ami jelentett valamit. Nem csomagolhatja be például a lakást. Az ágy szélén ült, elsimította a takarót, majd még egyszer átnézte a szekrényeket, de hirtelennyében még a pamut alsó nemük is nélkülözhetetlennek tűntek. Szemét Devonport, rátört a sírás. Ezúttal meg sem próbálta visszafojtani a könnyeit. 10 perccel később kivörösödött szemekkel már fertőtlenítővel súrolta a padlót. Hajnali 3:30-re elkészült. Ha a zsaruk ízekre szedik a helyet, talán találnak pár új lenyomatot, de hetekig is eltarthat. Levitte az utolsó dobozt a furgonhoz, az utca végére hajtott vele, majd visszament a lakásba. A lakása a folyosó végén volt, és amikor beköltözött, apró változtatást hajtott végre. Vezeték nélküli mozgás érzékelőt helyezett el a folyosó végén található ablak fölé. A riasztó az ágya melletti készüléket hozta működésbe, hang és fényjelzés adására egyaránt be lehetett állítani. Villanó fényre állította, és a feje mellé tette a szerkentyűt, a fegyvereket az ágy mellett a földre tette, és nyugtalan álomba merült. Nem feltételezte, hogy a St. Louis-i ember bántani akarja, majdnem tökéletesen megbízott benne. De csak majdnem. Elmondta neki, hogy várhatóan Wichitában lesz, mire kinyitnak a bankok. Ha tervez ellene valamit, valószínűleg az őt védelmező izomagyú fickók valamelyikét használja fel, akik valószínűleg az ő lakásában várakoznak majd, hogy visszatérjen, amiután végzett a bankban. Ha repülővel jönnek St. Louisból, akkor is csak pár órával később érkeznek Wichitába, mint ő. Ha kocsival jön, ha jön egyáltalán, akkor nem várható az érkezése reggel 6 előtt. A fickó a vártnál jobb időt futott. 5-kor érkezett. Pár pillanattal a riasztó előtt ébredt. Mire felült, a szerkentyű villogni kezdett a fejénél. Kikapcsolta és az órájára nézett. 5 perccel múlt 5. Felpattant, mindkét fegyvert felvette a földről, kibiztosította és a konyha felé indult. Lassan, óvatosan mozgott, nehogy neki menjen valaminek, némán osont mezitlábas talpain, akár a párduc. Még mindig a kezén volt a füllett, ragacsos gumikesztyű. Az elefántcsont színű kesztyűk jobban látszottak, mint a karja, olyan volt, mintha két testetlen ököl úszott volna a sötétségben. Akárki volt is a folyóson, az ajtaja előtt tétovázott. Rinker ellépett az ajtó előtt, belépett a WC-be a harmadik ajtó mögé. A baloldali ajtó félig nyitva volt, mögé lépett, így még kilátott a nyitott ajtótáblán keresztül. Kívülről kopogás hallatszott, és valaki halkan szólongatta. Klára? Klára? Újabb diszkrét kopogás, majd kulcs zördült a zárban. Az illetőnek kulcsa volt a lakáshoz, tehát a Szent Louis-i férfi lemásoltatta. Milyen hülye volt? Elölhagyta a kulcs csomóját. Az összes kulcsa rajta volt. Attól tartott, sokkal több hibát követett el, mint gondolta volna. Másfelé terelte a gondolatait, és a fegyverekre összpontosított. Kinyílt az ajtó, sötét árnyék vetődött be, aztán belépett egy férfi. Alig fél méterre volt tőle, és Klára látta, hogy valamit tart a jobb kezében. A mozdulatból ítélve fegyver lehetett. Rinker lövésre emelte a saját pisztolyát, ekkor a férfi alig hallhatóan suttogni kezdett. Lassan a testtel! Rinker először azt hitte, hozzá beszél, és majdnem kikottyantott valamit, de további halk hangokat hallott, miközben a férfi nem mozdult. Tehát ketten voltak. Az első férfi átment az előszobán, a hálószoba felé tartott, még a második, a másik tévé és dolgozószobának használt hálószoba felé osont. Egy végtelennek tűnő perc múlva az első visszajött, és a második is kilépett a másik hálószobából. Még nem jött haza, mondta halkan. Akkor várunk, amíg fafej nem hív, jelentette ki az első. A sötétben? Igen, hát ha közben megérkezik. Dög fáradt vagyok, mondta a másik. Letelepszem a heverőre, ha van itt ilyen egyáltalán. A második férfi a heverőre feküdt, az első a karosszékbe telepedett, cigarettára gyújtott. Rinker senkinek nem engedte, hogy rágyújtson a lakásában. A második férfi megszólalt a heverőn. Te is, ha megérzi a fűszagot? A francba, káromkodott a dohányos, a kemény fa padlóra dobta a cigarettát és elnyomta a sarkával. Rinker saját kezüleg csiszolta és viaszolta a parkettát. A férfi cselekedete láttán alig bírt magával. Találkoztál a tyúkkal? Kérdezte az egyik. Azt hiszem, egyszer igen. Szúnyálok egyet. Azt hiszem, a főnök fél tőle. Tudod, ahogy kiadta az ukázt. Gyorsan végezzetek vele, ne adjatok neki esélyt. Nem találkoztam még olyan tyúkkal, aki csőbe tudott volna húzni, mondta a második. De ha arról van szó, akire gondolok, szívesen megdugnám, mielőtt végzünk vele. Eszedbe ne jusson. Ha a főnök ideges, nem érdemes vacakolni. Jó, jó. Most pedig pofa be, aludni akarok. Ha lövéseket hallasz, mondta a második, tudni fogod, hogy megjött. Öt perc múlva Rinker horkolást hallott a heverő felől. A karosszékben ülő férfi nem mozdult. Újabb 5 perc múlva a horkoló lélegzése egyenletesebbé, horkolása ütemesebbé vált. A karosszékben ülő férfi felállt, cigarettára gyújtott és felé indult. Rinker, amennyire csak tudott, hátra húzódott a sötétben. A férfi elment mellette, szinte súrolt a széles vállával, ő oldalra lépett, majd egyetlen tánc lépéssel a mellékhelyiségen kívül termett, és lövésre emelte bal kezét. A férfi nem látta és nem hallotta meg, a gyanú leghalványabb árnyéka sem merült föl benne. 2 golyót küldött a halántékába, aztán 3 gyors lépést tett a heverő felé. A férfi a heverőn még békésen horkolt, amikor a társa a földre zuhant, de a hangra ébredezni kezdett. Rinker 2 golyója a homlokát érte. Rinker felgyújtotta a villanyt, a földön fekvő férfira nézett, de csupán a műanyag padlót maszatolta össze. Nem nagy kunst feltakarítani. A másik nem vérzett, csupán két kis vérbuborék ült a szemöldöke fölött. Sietnie kellett. Kint pirkadni kezdett, közeledett a hajnal. A konyhába szaladt, keresett egy tekercsragasztó szalagot, és beragasztotta a sérülést a férfi fején, hogy elállítsa a vérzést, és ne hagyjon több nyomot. A hátsó ablak a közös szeméttárolóra nyílt, tárva nyitva állt. Az ágyon fekvő hullát az ablakhoz vonszolta, nagy nehezen kituszkolta az ablakon, még egyszer körülnézett, majd lelökte. A test puha puffanással landolt az aszfalton. A második hulla kisebb volt, így könnyebben az ablakhoz húzta, átlökte, és az előzőnél lazábban ért földet a másik testén. Miután mindkét hulla kint volt, lesietett a furgonhoz, a szeméttárolóhoz farolt, és a hátsó raktérbe vonszolta a két hullát. Kimerült volt. A nagyobbik fickó legalább 95 kilót nyomhatott. Sok munka volt vele. Rinker egy darabig lihegve ült a furgonban, aztán indított. 10 perc múlva már a városon kívül volt. Nyugodt ütemben haladt a szurdok mentén, az egysávos ösvényen. Emlékezett egy helyre, amelyet korábbi vidéki kószálásai alatt talált. Emlékezett a körülkerítetlen kukorica földre, amely mellett a furgonnal elhaladt. Vészesen közeledett a hajnal, miközben áthúzta a tetemeket a gazzal benőtt területen, majd tovább a kukorica közé. Ha egy kis szerencséje van, csak októberben találják meg őket, amikor a kukoricát törik. Mielőtt otthagyta őket, evett a tárcájukat, zsebre rakta a pénzüket, valamivel több mint $1000, és a jogosítványukat. Útban, vissza a városba kihajította a kocsi ablakán a pénztárcában talált különféle papírokat, egy-egy kis darabot pár száz méterenként. A városba érve megállt az első útjába eső szemét ládánál, és beledobta a két üres pénztárcát. Kész. Visszament a lakásba. Kicsivel 6 óra után, alig 3 órával a bankok nyitása előtt ért haza. Úgy döntött, a fennmaradó időt takarításra fordítja. Letörölte a fogasokat, a kólás üvegeket, minden dobozt és üveget a hűtő szekrényben és a konyha szekrényekben. Végül megírt 2 üzenetet. Az elsőt a főbérlő részére. Sajnálom, hogy kénytelen vagyok felrúgni a bérleti szerződést, de mentségemre szolgáljon, hogy az utolsó hónapot már kifizettem, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan új bérlőt talál. Személyes jellegű ellentéteim támadtak a volt férjemmel, és ha az a seggfej rám találna, talán még meg is ölne, ezért sürgősen el kell mennem. Mindent megtarthat, amit itt hagytam, beleértve a bútort is. Még egyszer sajnálom, és minden jót kívánok, Klára. A főbérlő elég pénzélyes lévén, alig hogy készhez kapja az üzenetet, kihurcolja a lakásból a bútorokat. Minél hamarabb sikerül neki beköltöztetnie valakit, annál kevésbé kell Klárának az új lenyomatok miatt aggódnia. A második levelet borítékba rakta és lepecsételte. Sebesen odavetette a St. Louis-i kapcsolat nevét, és még ráírta bizalmas. Mindössze 5 percet töltött a bankban. Kiürítette és letörölgette a széfet, barna papírzacskóba tette a $180,000. Magához vette a barna karton dobozt is, amelyben legjobb, végveszélyre tartogatott személyi papírjait tartotta, hitelkártyákat, egy Missouri jogosítványt, útlevelet, érvényes rendszámot és forgalmi engedélyt. És végül az átírási okirat. A közjegyző által hitelesített átruházó okirat szerint eladta a Rinket James Larimore-nak, alias Fafej, $175,000, ami 6 évvel ezelőtt, amikor megvette a helyet, aztán 2 hónappal később eladta Fafejnek, reális árnak számított. Az adásvétel csak formailag jött létre, bár tanúként minden szükséges hatósági szerv jelen volt. Amíg az átruházó okirat nem került Fafej kezébe, addig Rinker maradt a tulajdonos. Most végre az övé lesz. Fafej a bár hátsó részében várakozott. És egy szögletes, előírásos NBA kosárlabda méretű fején kis, finom arconások közepette összeszűkült, száraz szemek ültek. Magával hozta az oktatáskáját. Menjen, sétáljon egyet, hogy ne lássa, mit csinálok, mondta Klára. Fogok egy üveg fertőtlenítőt, és mindent áttörlök vele az irodában és a lépcsőn. Kiválasztom a fájlok közül azokat, amelyekre szüksége lehet, és lefénymásoljuk. Maximum 50-60 darabról van szó. Nem akarok új lenyomatokat hagyni magam után. Mikor jöjjek vissza? Adjon nekem 1 órát. Legjobb lenne, ha beülne a fánkoshoz az utca túloldalán, és kiolvasná az újságokat.
Akkor tudom, hol találom, ha esetleg szükségem lenne magára.
Rendben.
Maguk üzletet kötöttek, srácok, mondta Rinker. Elolvashatja az átruházásról szóló okiratot, miközben fánkot zabál. Átnyújtotta neki a dokumentumot. Ez a hely legalább 4-et ér, ha ér egyáltalán valamennyit. 4,5 ért a magáé.
Mi vállaljuk a kockázatot, mordult fel a férfi. Fedezzük magát.
Ha mindent letöröl a távozásom után, sokkal kisebb a kockázat, mondta Rinker. Ha feltűnnek itt a rendőrök, persze egyáltalában nem biztos, hogy eljutnak idáig, nyilván nem akarja, hogy bármit is találjanak, aminek köze lenne hozzám. Hagytam egy üzenetet a főbérlőmnek, amelyben tájékoztattam, hogy gondjaim támadtak a volt férjemmel, tehát nyugodtan mondhatja, hogy magának is ezt mondtam.
Elég halvány történet, mondta Fafej.
Na és? Én ezt mondtam magának, és még mindig jobb, mint a semmi. A rendőrök fele úgyis azt hiszi, holtan heverek valamelyik kukoricaföldön.
Fafej elkapta a tekintetét.
Tud a két fickóról, akik meglátogattak a lakásomon, gondolta Rinker.
Rendben, mondta a férfi. 1 óra múlva itt vagyok.
A bár a lakás takarításának gyorsított változata volt. Clara mindent letörölt. Lefénymásolta a szükséges dokumentumokat, közben eldobható gumikesztyűt használt, műanyag szemetes zsákba gyűjtött mindent, amit szükségtelennek ítélt, aztán sírdogált egy kicsit. Amikor Fafej visszatért, már készen állt az indulásra. Apropó, mondta, adja át ezt a levelet a főnöknek, szigorúan bizalmas. Átadta a lepecsételt borítékot, fogta az aktatáskáját, és még egyszer utoljára körülnézett.
Visszamegy a lakásba? Kérdezte Fafej.
Igen, ott is törölgetnem kell, válaszolta Clara. Nem, bárki tudja. Talán nem is találják meg a zsaruk. Az órájára nézett. Már majdnem 10 óra volt. A pilóta pontosan délig vár. Még rengeteg ideje volt.
A pénz tiszta, közölte Fafej búcsúzóul. Érezze jól magát.
Rinker megtorpant, a férfira merett. Tisztában van vele, mivel foglalkozom? Hogy mivel keresem a kenyeremet?
Hát van róla némi elképzelésem.
Akkor jobb, ha komolyan veszi, amit most mondok. Ha kiderül, hogy a pénz nem tiszta, visszatérek. Azzal elment. Fafej a bárhelyiségbe sétált, kinézett az ablakon, és végignézte, hogyan száll be Rinker az ütött kopott furgonba, hogy elhajtson vele. Ekkor felvette a telefont, egy Los Angeles-i számot tárcsázott, amelyet a telefonközponton keresztül St. Louisba kapcsoltak.
Igen, én vagyok. A lakása felé tart.
Rendben, odaadta neki a pénzt.
Igen, azt mondta, ha nem tiszta, visszajön értem.
Még 5 perc, és nincs miért izgulni, mondta a főnök.
Minden esetre tiszta, mondta Fafej.
Apropó, kaptam tőle egy borítékot, hogy adjam oda magának.
Mi van benne?
Nem tudom.
A konyhai lámpa felé tartotta.
Lepecsételte és ráírta, hogy bizalmas. Nyissa ki azt a kibaszott levelet!
Fafej felnyitotta a levelet, kirázta az üzenetet és a 2 jogosítványt. A jogsikon szereplő nevek nem jelentettek neki semmit.
Az üzenetben a következő áll, átadom magának ezeket, ha még egyszer próbálkozik, meglátogatom. És itt van 2 jogosítvány a következő nevekre.
Tudom, milyen névre szólnak, nem kell megmondania, mondta a főnök.
Hosszú hallgatás után Fafej rákérdezett.
Ott van még?
Igen.
Újabb hallgatás következett.
Figyeljen, biztos benne, hogy a pénz tiszta volt?
Fafej bólintott.
Igen, tiszta volt. Jó helyről származik.
Az jó, mondta a főnök. Kicsit reszketett a hangja.
Átkozottul jó.